Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal az Isten királyságának a történelméről egy kis átfogó képet szeretnék bemutatni, egy igeversre fókuszálva a vége fele. Nagyon sok szegmense van ennek a kérdésnek, de alapigeként olvassuk fel a Lukács evangélium a 16. részének 16. verse. Így hangzik. A törvény és a proféták bemerítő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istennek királysága hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Az első kérdés, amit tisztáznunk kell a bevezetésben, hogy országról vagy királyságról van-e szó. Miért lényeges ez a kérdés? Azért, mert a Biblia fordításunkban az ország szó, ha a mai társadalmi történelmi helyzetet nézzük, akkor nem feri a bibliai kijelentésnek az eredeti jelentését és valóságát. Ma már egy országnak az államformája lehet köztársaság, parlamentáris köztársaság, lehet alkotmányos monarchia, monarchia, elnöki rendszer, vagy akár katonai hatalom átvétellel kialakult junták. Tehát nagyon-nagyon sokrétű, lehet demokratikus berendezkedésű is, de a Bibliában mindenhol a királyság szó szerepel. Károly idejében még az ország szó az pontos volt, mert az eredeti jelentés az úrságból származik, egy ember által történő korlátlan uralomról és hatalom gyakorlásról. Így van az a Bibliában is, hogy mind a héber kifejezés, mind az ógörög kifejezés, a Theos Basileia és a Malkut HaShamayim egyértelműen Isten királyságáról, Isten korlátlan uralmi rendszeréről beszél. Egy kis különbség van a Máté és a Lukács evangéliumában. Lukács rendszeresen az Isten országa kifejezést használja, még Lukácsnál az egek királyságáról vagy a mennyországról olvashatunk. Tudjuk, hogy a zsidókhoz írta elsősorban Máté az evangéliumát, és éppen ezért a név miatti tisztelet, illetve a kiejtésnek a problémája miatt a zsidók a Isten nevét szinonimákkal helyettesítették, és ilyen volt például az egek kifejezés is, ami a Istennek a lakóhelyét, az Isten központi uralkodási helyét jelentette. Tehát a két fogalom szinonim a Bibliában, akár Isten királyságáról, akár az egek királyságáról, az egek királyi uralmáról van szó. Azt is lehet látni, hogy ez a királyság egy teljhatalmú királyság, ami abból áll, hogy Isten maga hozza törvényeket, Isten maga hozza rendeléseket, és Isten gyakorolja a végrehajtói hatalomnak a szerepét. A demokratikus berendezkedés, mint olyan, a Bibliával ellentétes gondolkodásmódra utal. A végidő kapcsán olvashatunk arról, hogy a laodiceai gyülekezetnek a korszaka, ez a nép igazsága, a laosz és a dikája kifejezésből, vagyis a gyülekezetbe beépül a demokratikus rendszer, és demokratikus módra kezdenek el élni. A hívők kikerülnek a teokratikus uralom alól, ami azzal is jár, hogy egyes hívők már nem fogadják el az intést, nem fogadják el a gyülekezeti tekintélyt és a gyülekezeti vezetőknek a kormányzását. Egyfajta passzív vagy néha nyílt lázadásban is megnyilvánul. Ez tulajdonképpen Laodiceának a problémája többek között. És hogyha a hét levelet megnézzük, azt is nagyon jól lehet látni, hogy minden egyes egyháztörténeti korszaknak van egy kihívása, van egy próbája, és mindig van egy maradék. A Károly fordítás úgy fordítja, hogy többiek, de az eredeti szövegben az van, hogy maradék. Ez mindig azokra utal, akik felismerik az adott korszaknak a kihívásait, problémáit, azokkal sikeresen felveszik a harcot, és Jézus Krisztus által győznek. Na, ők a maradék, és ők a győztesek minden egyes történeti korszakban. Most is jelenleg egy ilyen korszakban vagyunk. Nagyon sok kihívás van, elsősorban ez a demokratikus berendezkedés az egyháznak, illetve a világnak a beszüremkedése, amely tulajdonképpen már a babiloniai rendszer készít elő a nagy vallási szinkretizmusba, a hamis próféta munkásságára. Nézzünk meg két fontos igét. A Zsoltárok 145.13-ban azt olvashatjuk, hogy a te királyságod örökre fennálló királyság, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre való, és az Isten királyság egy örökké való királyság. Lehet, hogy most nem tapasztaljuk meg azt, mert látjuk, hogy a Földön mennyi probléma, nyűg, nyomor, betegség, stb. Van, de a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Isten királysága és uralma örökké való. Most a Földön, ebben az uralmi rendszerben, majd hamarosan beszélek a sátán lázadása miatti kialakult helyzetről, tulajdonképpen Isten uralkodása úgy nyilvánul meg, hogy egyrészt az egyházon keresztül, másrészt pedig úgy, hogy hatalmat gyakorol, és nem engedi meg, hogy a sátán bizonyos dolgokat megtegyen, csak azt, amire Isten is egyetért, és Isten is jóvá hagyja. Ezt Jób történetéből is láthatjuk. A másik fontos igevers, a Zsoltárok 89.15, igazság és jogosság a te királyi székednek alapja, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Tehát Isten királyi székét mindig az igazság és a jogosság jellemzi. Ez lesz majd a magyarázat annak, hogy amikor a sátán fellázad, pontosabban Lucifer fellázad Isten ellen, miért nem pusztítja azonnal olyan ítélettel, ami meg is semmisítette volna a sátánt, hanem egy peres eljárás keretében zajlik végig majd az üsttörténelemben ez a dolog, és ez a magyarázat annak, hogy amíg Isten igazság és jogossága nem jut érvényre, addig még a sátánnak is hagy egyfajta kifutási időt a történelmünkben. Kezdetben, ahogy mondtam, hogy Istennek a királysága, ahogy a teológusok is megfogalmazzák, Isten volt minden önmagában. Nem volt még teremtettség, nem volt semmi, és amikor Isten elhatározta, hogy megteremti a maga számára ezt az egész teremtett világot, az univerzumot, mindent, ami benne van, aminek a nagyságáról, kiteljesedéséről még a tudósok is csak így különböző elméleteket gyártanak, hogy véges, de nincs határa, meg mindenféle verziót kitaláltak már, akkor először Isten megalkotta a szellemvilágot. A szellemvilágnak azt a részét, amelyeket angyalokkal népesített be. Ezeknek is többféle hierarchiájuk és rendjük van, kerubok, szeráfok, arkangyalok, trónangyalok, nagyon sokféle angyalról olvashatunk a Bibliában. És ez a királyság egy egészen harmonikusan működött az örökké valóságban, nem tudjuk pontosan mennyire, hiszen egyrészt idősen volt, másrészt a Biblia ezt nem jelenti ki. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a Biblia utalásaiból, hogy a sátánnak, illetve Lucifernek, eredeti nevén Helélben Sahár, hajnalfia vagy világosság fia, ő volt az, aki a föld, most mai szemmel nézve, a föld és uralmi térségét kapta meg, és ez volt az ő úgymond uralkodói zónája, és ezt onnan is lehet tudni, hogy a Ézsaiás 14:12-13-ban, amikor a bukásáról olvasunk, azt olvashatjuk, hogy miként estél alá az égről fényes hajnal csillag fia, ez a Helélben Sahár, levágattattál a földre, ki népeken tapostál, holott ezt mondtad szívembe, égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet. Egyébként még a további igeversek is szólnak a bukásáról, illetve arról a Ezékiel 28-ban is olvashatunk Tírus királya kapcsán. Tehát miközben utána a sátánban, Luciferben megszületett a lázadásnak a szelleme, bensejében támad fel a bűn, ezért nem lehet megváltani a sátánt. Az embert meg lehet, mert kívülről jött a kísértés, ezért megváltható, sátánba belülről jött a kísértés, pontosan belülről fakadt a bűn, ezért nem megváltható, és a lázadás olyan mértékű volt, hogy az angyalok egyharmadát magával rántotta, és az uralmi térsége, amelyet most így a földi térségét ismerünk, ez ítélet alá került. Éppen ezért az 1 Mózes 1:1-ben és az 1 Mózes 1:2 közötti leírásban tulajdonképpen a földnek egy rehabilitálásáról van szó, ugyanis ezt a preádámi korszakot, amelyet a Biblia a sátán levettetése után időszaknak lehet így nevezni, Isten helyreállítja a dolgokat. Onnan is lehet tudni, hogy ez egy ítéletnek a következménye, hogyha megnézzük a jelenések 21-22-vel, hogy hogy néz ki majd a mennyei Jeruzsálem, ott láthatjuk, hogy nem lesz többé tenger, nem lesz többé sötétség, és nem lesznek világító testek sem, amelyekre mind azért volt szükség, mert egy ítélet, egy katasztrófa következett be a földön. A Máté 12:26-ban Jézus mondja egy szabarító szolgált kapcsán, ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő királysága. Itt is arról beszél Jézus, hogy a sátánnak is van egy királyság, egy királyi uralmi rendszere, és Istennek azért kellett a mennyből kiszakítani ezt a lázadó részt, nehogy maga a mennyek királyság, Isten királyság is meghasonuljon önmagában, és egyfajta szkizma, egyfajta szakadás jöjjön létre ezen a területen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a két fajta erő, az Isten királyság és a sátán király uralma a maga hierarchikus rendszerével nem egyenrangú felek egymással. Tehát Isten királysága jóval fölötte van, mind a kiterjedésben, mind hatalmilag, mind pedig befolyásilag a teremtettségben. Ugyanakkor a sátánnak is megvan a maga szerepe abban, hogy felépítse ezt a hierarchiát. Az Efézusi levél 6. részében, a Kolossé levél 1. részében, Efézusi levélben is olvashatunk azokról a különböző szintekről, amelyekben a sátán ezt a hierarchiáját berendezte. Ami igazából lényeges és vízválasz, hogy a démonok azok a földön vannak, illetve a tisztátalan szellemek, a kettő néha szinonim fogalom az evangéliumokban, míg a Efézus 6-ban lévő magasságbeli szellemek azok ellen mindig birkózni kell. A démonokkal sosem kell birkózni a Bibliában, azoknak parancsolni kell, szó szerint ki kell őket dobálni az emberből, a görög kifejezés erről beszél a új szövetségi evangéliumokban. És azt lehet látni, hogy amikor ez a ítélet megtörtént ebben a térségben, Isten rehabilitálja a földet, újjáépíti a teremtettségnek ezt a részét, és nem véletlenül mondja Ádámnak a teremtéskor, hogy műveljed és őrizzed azt. Tehát magyarul a sátánnak a befolyás övezete olyan szinten megmaradt, hogy Ádámnak őriznie kellett ezt a térséget egy idegen betolakodó elől. Ádámnak nagyon fontos szerepe van ebben a történetben. Az 1 Mózes 1.23-ban világosan olvashatjuk, illetve a Zsoltárok 8. részében is van erről szó, hogy Isten az embert uralkodásra teremtette, Isten királyi uralmát kellett volna végrehajtania a földön, és a tragédia akkor következett be, amikor Ádám és Éva elbuktak a sátán kísértésében, és innentől kezdve a földnek a uralmi területe a sátánnak az uralma alá került, ami azért is volt veszélyes, mert innentől kezdve az ember ki lett szolgáltatva azoknak a negatív erőknek, amelyek a sátán királyságának uralma alá viszik be az embert. Az ószövetségi üttörténet tulajdonképpen arról szól, hogy az elbukott emberiséget, illetve a sátánnal kollaboráló emberiséget Isten hogyan tudja ismét magához szólítani, hogyan tudja helyreállítani a vele való kapcsolatot, és hogyan tudja, mint egy titkos ügynökök által Isten, bevinni a földi térségbe az ő akaratát és az ő királyi rendszerét. A protoevangéliumot valamennyien ismerjük, ez a János, illetve a 1 Mózes 3.15-ben olvashatjuk, hogy az asszonynak az utód és a kígyónak a magva között óriási harc és küzdelem fog kibontakozni. Erről szól tulajdonképpen az egész Ószövetség, hogy Isten hogyan bontakoztatja ki ezt a történetet. És a pátriárkák sora következik majd, itt csak nagy vonalakban végig szaladunk. Noé, aki a maga idejében az egyetlen igaz ember volt, nem azt jelenti, hogy bűntelen volt, de az összes ember közül az Istennel való közössége neki volt a legélesebb, övé volt az, akit Isten kiválasztott arra, hogy Istenről bizonyságot tegyen, 120 évig építette a várkát, és az emberiséget arra készítette fel, hogy meg lehet menekülni, meg lehet szabadulni. Új szövetségben tudjuk, hogy ez a bemerítkezésnek is a jelképe lett. És itt a özönvíz után egy nagyon fontos parancsot kapnak a népek, fel lehet állítani a bíróságokat, a földi törvénykezést, a földi jogkört, ami addig nem volt. Kányt nem lehetett megbüntetni például, de a özönvíz után már ez megtörténik, és a nemzeteknek van egy nagyon fontos parancs, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és nyüzsögjenek. Ez fontos nemzeti parancs, az emberek nyüzsögjenek. Ez a gyülekezetben is fontos, hogy nyüzsgés legyen, ez bibliai parancs, hogy nyüzsögjetek. Tehát ez minden nemzetnek szól, nem csak az Izrael népének. Majd ugrunk egy nagyot, és következik a törvény. Itt van a legfontosabb kijelentés Isten egyik nagy tervéről, hogy Izrael népe királyi papság és szent nemzet legyen, ez Istennek a vágya, és éppen ezért a millió törvény, a ceremoniális, a polgári és az egyéb rendelkezések, tisztasági törvények pont arra szolgáltak, hogy a pogányok által, a pogányok kultuszok által nehogy megfertőzzék Izraelt, és a mennyei képmás alapján készítette Mózes a szent sátort, a különböző eszközöket, edényeket, majd a Jelenések könyvében is láthatjátok, hogy szinte ugyanazt található meg ott is, mint ami a mózesi leírásban van, illetve hogyha elővesztek egy első századi kézikönyvet, ami, vagy mondjam, egy első századról szóló kézikönyvet, ami a jeruzsálemi istentiszteletről szól, mondjuk Flavius leírásában, vagy Flausnál professzor írásaiban, akkor nagyon jól láthatjátok, hogy a mennyei istentisztelet, ami a Jelenések könyvében van, szellemi leképezés annak, ami a földön történt akkor Jeruzsálemben, Krisztus után 70-ig. Majd következik a dávidi szövetség, ez egy nagyon érdekes szövetség, ez tulajdonképpen leszűkíti az uralkodást Dávid házára, ami azért volt lényeges, mert csak egyikét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. 1 Krónika 28.5. Ezt mondja Dávid, és minden fiam közül, mert az Úr sok fiat adott nekem, választotta Salamont az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izrael felett. Tehát Dávid is úgy tekintette a királyságát, Izraelnek az országát, mint az Isten királysága. Azzal a tekintéllyel, azzal a hatalommal, azzal a fellépéssel, amelyet Isten őt megbízta, független attól, hogy a Saul történetéből tudjuk, hogy Isten kezdetben nem akart, hogy királyt választanak, hogy a többi népekhez hasonlóan éljék az életüket, mert nekik egy királyuk van, Isten. És éppen ezért, mert királyt választottak, nem is igazából teokráciának lehet nevezni az ószövetségi időszakot, a királyság korát, hanem inkább nomokráciának, vagyis a törvény uralmának, hiszen a törvény uralma alatt élt Izrael, nem pedig közvetlenül Istennek az irányítása alatt. Aztán bekövetkezik egy hatalmas törés Izrael nép életébe, előbb 722-ben az északi 10 törzs, majd 586-87-ben a két déli törzset fogságba viszik, és innentől kezdve egy üftörténeti fordulópont áll be, ezt a Biblia nemzetek vagy a pogányok idejének is hívja, és például Isten ebben az időszakban pogány királyokat használ fel, nem vallásos zsidókat, hogy az akaratát érvényesítsék. Ilyen volt például Círus, akiről azt olvashatjuk, hogy felkentem, messiásom, vagy például azt mondja, hogy pásztorom, tehát pásztori gondviselői szereppel is felruházza a Círuszt, de Nabukodonozorról is hasonlókat olvasunk, hogy Isten neki adta az uralmat és a teljhatalmat ezen a földön, és emlékezhetünk Nehémiás imádság is, aki már nem az egek és a föld istenéről beszél, hanem a menny istenéről beszél, mert a földet Izrael jogilag és politikailag is elvesztette. Ekkor lép fel egy próféta, pontosabban nem is próféta, csak az írásai miatt nevezik prófétának Dániát, a héber szentírásban is a egyéb írások, illetve az írások kategóriájába tartozik, ez pedig Dániel próféta volt, aki látta a nép nyomorúságát, fogságát, imádkozik kijelentésekért, és egy ízben az első próbatétel az volt, amikor Nabukodonozor álmot lát, ki akarja végeztetni az összes bölcset, és akkor Dániel időt kér, hogy megfejtsék ezt az álmot. Nem megyünk most végig, a Dániel 2-ben ezt szépen végig lehet olvasni, csak a kulcsigeverset szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene királyságot, mely soha többé meg nem, soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mit látott Nabukodonozor? Látott egy hatalmas állószobrot, amelynek volt egy arany feje, egy ezüst mellkasa, egy bronz derék és csípőrész, illetve egy vas két lábszár és cserép és vas keverékével előállított lábújak, vagyis négy birodalom következik egymás után, amit egy hatalmas kő kézérintés nélkül leborít. Máshol olvashatjuk, hogy nagy heggyé nő ez a kő, és innentől kezdve egy örökké való birodalom jön létre. Mi ezt már így utólag visszanézve tudjuk, hogy ez a messiási királyság lesz majd az 1000 éves messiási királyság, de Dániel idején még ezt nem tudták pontosan, és ennek azért van nagy jelentősége, mert innentől kezdve a zsidók elkezdtek számolni. Annyira pontosan tudták a kronológiát, hogy amikor 325 körül Nagy Sándor Jeruzsálemhez ér, Jaddu a főpap ki majd elé, és csak annyit mondták, hogy már vártunk. Hát tudták, hogy Görögország fejedelme lesz a következő. Elmúlt a babiloni birodalom, aztán a méd-perzsa birodalom, a görög birodalom, és utána következett a római birodalom, ami egészen Izraelt nem érintette, egyrészt Krisztus előtt 63-ban, amikor Pompeius elfoglalja Jeruzsálemet és Júdát provinciává teszik, másrészt pedig Cézárnak a trónra lépésével Róma kilép a nagyhatalmi politika szintelére, és még létre a császárság, vagyis a negyedik királyság is megjelenik. Nem véletlen, hogy innentől kezdve lépnek fel nagyon sok zsidó ember, illetve nagyon sok személy az ószövetségi kor után messiási igényekkel, és okoz majd problémát Jézus felismerésében és elfogadásában. A Dániel 7.14-ben még azt is olvashatjuk, hogy adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. Itt az emberfiáról beszél, aki a trónhoz kerül. Minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Itt is erről van szó, hogy egy örökkévaló uralom lesz, egy örökkévaló királyság. Ebbe kódoltan benne van az is, a megváltás kapcsán majd később kiderül, hogy az a fajta lázadás, ami a legelső teremtésnél megtörtént, az már többet nem fog megtörténni az örökkévalóságban, ez ki lett tiktatva, ugyanis Krisztus kétszer nem halhat meg, kétszer nem inkarnálódhat, mint ahogy az első ízben. És másrészt a Dániel 9-ben, erről már többször is tettem említést korábbi szolgálataimban, ott meg volt szabva a 70 évhetes keret, és éppen ezért eljutunk a következő fontos területre. A Márk 1.15-ben azt olvashatjuk, Jézus ezt mondta, betelt az idő, elközelített az Istennek királysága, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Korábban Bemerítő János is szinte hasonló szavakkal hívja az embereket megtérésre. Annyi nagy különbség van a újszövetségi bemerítés és a Jánosféle bemerítés között, hogy János azokat merítette be, akik hittel várták a messiást, mi pedig azokat merítjük be, akik hittel vallják a messiást, Jézus Krisztus. Ez egy fontos és lényeges különbség. De alapvetően Bemerítő Jánosnak a szolgálata nagyon fontos volt, egy útkészítő volt. A párhuzamos igehelyen, amit felolvastam a Lukás 16-16 nál a Máté 11-ben, ott olvashatjuk, Jézus azt mondja, hogy ő volt az eljövendő illés, ugyanakkor János meg azt mondja, hogy én nem vagyok az illés. Ez látszólagos ellentmondás csak a Bibliában. Itt tudni kell azt a rabbinikus hátteret, hogy ahogy a rabbi kétféle messiást vártak, illetve valamelyik irányzat négyféle messiást is várt, ugyanúgy kétféle illésről is beszéltek. Lesz egy dicsőséges illés, aki a dicsőséges messiásnak lesz az előképe, és lesz egy szenvedő illés, aki a szenvedő messiásnak lesz az előképe, és a rabbik, illetve a farizeusok a dicsőséges illésről kérdezték János, és persze ő azt mondta, hogy én az nem vagyok, de Jézus meg azt mondta, hogy ő az, csak ő pont a szenvedő illésre gondolt, akiről tudjuk, hogy bemerítő Jánost lefejezték Machérusz várában, és utána fejét a Jordán folyóba dobták bele. De már a jelenések könyvében tudjuk azt, hogy jön a dicsőséges illés, aki előkészíti majd az utat, a dicsőséges messiások. Tehát rabbik pontosan látták, csak ők nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy ez mikor és hogyan, milyen módon fog bekövetkezni. Az, hogy az idő betelt, ezt abból is tudták, hogy Jánoshoz rengetegen tórultak a Jordánhoz, hogy megvallják a bűneiket, és ugyanakkor hatalmas volt a szolgálata, hogy nem látjuk azt, hogy nagyobb jeleket és csodákat tett volna. Tehát nem azzal a hatalommal volt felvértezve, mint aki úgymond tényleg egy nagy királynak a nagykövete lenne. Ő csak idézőjelbe hirdette az Isten királyságának az örömhírét, hogy előkészítse az embereknek a szívét a messiásnak a fogadására. Az elközelített kifejezés, amiről itt Jézus beszél, a magyarban nagyon nehéz visszaadni, mert nem arról van szó, hogy valami már biztosan megérkezett, hanem itt a görög szöveg arról beszél a görög igeidő, hogy valami megérkezőben van, de nem biztos, hogy meg fog állni. Egy egyszerű példával, bennállunk egy buszmegállóba, jön a busz, és ha mondjuk csak a táskámat teszem ki, és bent ülök, nem biztos, hogy meg fog állni, el fog előttem húzni. Ugyanezt a szót használja a Biblia Epafrász kapcsán is, amikor azt mondja az ige, hogy közel volt a halálhoz, ott is ugyanez a kifejezés, hogy elhúzott mellette a halál. Tehát megérintette a halál, de nem halt meg, nem találkozott vele, elhúzott mellette. A zsidók pont így jártak, hogy elközelített az Isten királysága, de később a üftörténelemből, a hagyományos profán történelemből és a új szövetségből is tudjuk, hogy a zsidók mellett elhúzott az Isten királysága. Volt még egy 40 éves kifutás idő Krisztus keresztre feszítése után, de Krisztus után 70-ben lerombolják a templomot, megszűnik a vallási központ, aztán pedig katonailag is szétverik őket Krisztus után 132-135-ben a Barkóba féle lázadásban. Tehát Jézus Krisztus, amikor megjelenik, egyrészt a dánieli proféciák beteljesedtek, másrészt a 70 évhetes kronológia is a végéhez közeledik, és éppen ezért Jézusnak a szolgálata kezdetben nagyon erőteljes, nagyon dinamikus, és azt lehet látni, amikor Jézus Krisztus hírét az Isten királyságának az evangéliumát, akkor azt olyan teljhatalommal teszi, hogy mind a démonikus erők, mind a természeti erők alá vannak neki rendelve. Nincs olyan erő, nincs olyan hatalom, amely a szolgálatának kellene tud állni, és nyilvános és nyílt konfrontációt folytat a démonikus erők ellen, a betegségek ellen, és érdekes módon csak ott csorbul meg idézőjelve Jézusnak a hatalma, ahol emberi hitetlenséggel szembesül. Tehát nem is tudott sok csodát tenni, ahol például hitetlenség volt. Tehát az embereknek ezt a fajta hozzáállását Jézus mindig tiszteletben tartotta, de viszont a démoni erőkkel soha nem alkudott meg. Tehát mondták is a démonok egy időben, hogy hát idő előtt akarsz minket kiűzni, itt elkezdtek ott teológiailag veszekedni Jézusra, hogy most hát nem kéne még, hogy kiűzél minket, mert még ott van még egy pár év, még ott a kereszten elvízel a dolgot. Jézus egyszerűen előleget vett fel a megváltásból, és ezzel a hatalommal parancsolt. És éppen ezért, mert Jézus Krisztusnak teljhatalma van a betegségek, a halál, a démonikus erők és befolyásoltságok fölött, éppen ezért az apostolok is ugyanezt hirdették, és hirdeti ma is az igazi egyház, Krisztus igaz egyháza, az emberek higgyenek, térjenek meg, és lépjenek be az Isten királyságába, csatlakozzanak Isten királyi uralma alá. Az 1 János 3:8-ban azt olvashatjuk, aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez egy nagyon fontos szegmense volt Jézus szolgálatának, az ördög munkájának a lerombolása. Tudjuk, hogy amikor látta Lázár halálát, akkor is elkezdett sírni. Tehát látta, hogy milyen pusztulást tud végezni a bűn. Aztán persze megjelent azért is, hogy megváltsa az embereket, megmentse az embereket. De alapvetően az volt a célja, hogy a sátán királyságát szétzúzza ezen a földön, és a megváltással jut ez majd teljességre. A Máté evangélium a 12. részében olvashatunk arról a kijelentésről, hogyha én Isten szellem által űzöm ki a démonokat, akkor kétség kívül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Tehát az Isten királysága ahhoz, hogy kiépüljön egy emberbe, megtérjen, újjászülessen, az egy szellemi konfrontációra van szükség. Valakinél ez látványosabb, valakinél ez kevésbé látványosabb, de alapvetően az Isten király uralma úgy tud valakiben uralmat venni, ha ezeket a démonikus erősségeket felszámolja az életében, és a Szent Szellem uralma alá helyezi az életét. Nézzük meg, hogyan is léphetünk be a királyságba. Nagyon sok áldása van ennek a királyságnak, két kulcsige verset nézzünk meg. János 3:5-ben azt olvashatjuk, felelte Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten királyságába. Egy másik igehelye mondja az ige, hogy nem is láthatja meg az Isten királyságát. Ennek az üvtöletjelenti korszaknak, az úgymond a kegyelem korszakának ez a hatalmas kiváltsága, hogy a hívő emberek újjászületés révén személyesen kerülhetnek kapcsolatba Istennel. Nincs szükség közbenjárókra, nincs szükség papírrendre, nincs szükség templomokra, különböző liturgiákra, hanem személyes, élő kapcsolatban lehet lenni Istennel. Éppen ezért a újjászületéskor Isten szelleme lakozást vesz az emberben, és elkezdi kiépíteni az életében Isten királyságának az uralmát, annak a tekintélyét, jogrendjét, hatalmát, és minél inkább alárendeli magát valaki ennek, minél jobban engedelmeskedik az Isten igéjének, annál nagyobb mértékben tud ez rajta keresztül kiáradni. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy akik az én nevemben hisznek, azok démonokat űznek, nyelveken szólnak, tehát az Isten királyságának azokkal a jellegzetességeivel fog rendelkezni, amelyek egyébként az első században, illetve minden korban, amikor az emberek ezt elfogadták, elhitték, ez normálisan működött. Tehát az első században ez teljesen természetes dolog volt, hogy az emberek, mikor imádkozott az egyház, akkor az emberek meggyógyultak, megszabadultak, kijöttek a sötétség hatalmából, démonokat űztek, ez teljesen természetes dolog volt. Az első század egyház az nem egy luxusjacht volt, hanem egy hadihajó. Bement a sátán királyságába, és szana szétrombolt mindent. Ha megnézitek az apostoli szolgálatot, az erről szólt. Bementek idegen helyre, sokszor ketten, végén Pál tanul azért a leckéből, és már végén ilyen tizenfős csoportokba mennek, de alapvetően az apostolok, ahol megjelentek, ott mindenhol robbantottak. Hát nem ilyen visszahúzódó, vallásközi párbeszédet folytató igehirdetők voltak, hanem bátran nekimentek az sátán királyságának, mert tudták, hogy milyen tekintéllyel és hatalommal rendelkeznek. Az mostani egyházból ez egy kicsikét hiányzik, nem mindenhol jelenik ez így meg, de a Biblia egyértelműen erről beszél, hogy az egyház most az Isten királyságának a része, nem teljesen az, de egy nagyon fontos részét képviseli, és pontosan azért lett elhívva, hogy Jézus Krisztus munkáját folytassa. Ha megnézzük az apostolok cselekedetei első részét, Jézus a feltámadása után miről beszélt 40 napig a tanítványokkal? Miről beszélt? Az Isten királyságára tartozó dolgokról. Ha Jézus 40 napig erről beszélt az apostoloknak, akkor lehet már tudni, hogy miből is állt az ő hatalmuk az első századi közösségben. A másik nagyon fontos igevers a Kolossé 1:13, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes fiának királyságába. Tehát az újjászületés révén az ember belekerül az Isten királyságába, kikerül a sötétség uralma alól, egy új polgárjogot kap. Filippi levélben olvashatjuk, hogy a mi polgárjogunk a mennyekben van. Tehát tulajdonképpen egy akreditált nagykövetségben járunk itt a Földön, és annak az országnak a védelmét, áldásait élvezzük, ahonnan minket delegáltak. Lehet erre méltónak lenni, lehet méltatlannak, alkalmatlanná is válni erre a szerepre, de most ez egy másik téma. Ez nagyon fontos dolog, hogy a megtérés és az újjászületés által lehet bekerülni az Isten királyságába. Nikodémus kicsit értetlenkedett, mert a rabbiknál, illetve az írástudóknál a zsidó kultúrában hatféle újjászületésről tanítottak. Nikodémus mindegyiken már korábban végigment, és azt hitte, hogy most akkor szúrik vissza anyuciba, és akkor kezdjük előről. De Jézus mondja, hogy nem erről van szó, hanem szellemtől és Isten igéjétől kell újjászületni. Ennyit röviden a Jézus Krisztus megjelenéséig, és még csak egy igeverset szeretnék itt megemlíteni, hogy nem tudom, tudjátok-e, melyik a legagresszívabb imádság a Bibliában? Melyik a legagresszívabb ima a Bibliában? Tessék? Igen, győztél. A mi atyánk. Ez a legagresszívabb imádkozás. Sokan nem is hiszik, hogy milyen áltatlanul mondják a dolgot, de a mi atyánk van egy olyan mondat, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék, jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod, úgy a mennyben, mint a földön. Most itt álljunk meg kicsit, és gondolkozzunk el. Mi lenne akkor, hogyha Isten királysága, ami most a mennyben korlátlanul megvalósul, az megjelenne itt a földön? Gyakorlatilag mindent megsemmisítene. Tehát ha Isten uralma korlátlanul itt most megvalósulhatna, itt kőkőben nem maradna. Éppen ezért várni kell még a sátánnak a végleges bukásával is, mert itt nem biztos, hogy sok ember megmaradna, ha Isten ilyen kozmikus módon beavatkozna. Tehát a mi atyánk egy nagyon radikális imádság, semmi más nem kérünk ebben az imádságban Istentől, hogy legyen meg az akarata, és minden vele szemben álló vagy ellentétes akaratot szüntessen meg, és iktasson ki. Most ha sok hívő így imádkozná, tényleg szívül ezt az imádságot, akkor el kellene gondolkoznia, hogy ha az Isten akartának kell megvalósulnia a Földön, mint a mennyben, akkor lehet, hogy az én életemet is egy kicsit úgy másképp kéne igazítani. Tehát akkor engedelmeskednem kellene Istennek, oda kellene figyelnem az ő szavára, alá kéne rendelnem magamat a különböző tekintélyeknek, a különböző rendeknek az egyházban. Tehát ez egy nagyon veszélyes imádság, tehát akik így csak megszokásból mondják, nem is igazán gondolnak bele abba, hogy mit is kérnek tulajdonképpen. Jézus nem véletlenül imádkoztatott így. A Lukács evangélium a 16. rész 16. verse, amelyet felolvastam, nagyon sok félreértés adott már okot, és sok probléma akadt vele, magyarázták ezzel, hogy az erőszakosok ragadják magukkal, az inkvizíciótól elkezdve a keresztes háborúig, itt már mindent belevittek a középkori teológiában, de ennek egyik ok az is volt többek között, hogy az egyházban a második század után már kiüresedtek ezek a szellemi dolgok filozófiába és különböző ilyen eszmei áramlatokba folyt bele az egyház, és tulajdonképpen az Isten királyságát egy olyan időre helyezte, majd a túlvilágra, majd akkor jó lesz. Itt most nem baj, hogy bármi is ér, nem számít, majd ott a mennyben vigasztalódsz, majd a mennyben minden jó lesz. Tehát a Isten királyságának a jelen valóságát, realitását, hogy a hívők már most élvezhessék azt, ami majd a Kánaánban fog majd rájuk várni, hiszen a Kánaán még előttünk van. Most még, ahogy az ige is mondja, megízleljük az eljövendő világ erőit. Még most csak kóstolgatjuk ezeket a dolgokat, ott majd akkor teljességből fogunk ebből meríteni, színről színre fogjuk látni az Urat, de most az Isten királysága egyfelől egy szellemi valóság az életünkben, az Isten szellem által, másrészt pedig lesz majd egy fizikális megnyilvánulása, egy kiteljesedése majd az idők végén. Nem véletlenül mondja az írás is, hogy a sátán e világnak az istene, a fordításunk pontosan itt nem a kozmosz kifejezés van a görögben, hanem az ájon kifejezés van, ennek a világ korszaknak az istene. Hát az eréves királyságban nem lesz még kisisten sem, mert jön egy szák is tartalék angyal, meg fogja kötözni, és ezer évre majd a mélységbe fogja dobni, és akkor nem lesz majd uralma a föld felett. Tehát a sátán csak ebben a korban, ebben az üftöleteneti korszak végéig fogja majd a pályafutását betölteni. Tehát az Isten királysága kapcsán ez fontos tudni, hogy van egy szellemi valóság, amely mindenkor jelen van, és ha te például az Isten akaratában jársz, akkor te egy magad Isten királyságát képvisel, akár 200 hívő között is. Ahol te ott vagy, ott személyesen Isten királysága jelen van. Tudsz beátorítani, tudsz vigasztalni, tudsz imádkozni, tudsz segíteni, evangéliumot hirdetni, az embereket Krisztushoz vezetni. Nagyon sok mindent meg tudsz tenni, amire a hitedben eljutottál, ismeretedben meggyőződtél, kipróbált, maradtál benne, azokat mind már most tudod élvezni, most tudod gyakorolni. És a Római Levél 14. részében olvashatunk arra, hogy az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Tehát nem ilyen 30 méter mély kategóriás dologról van szó, hanem öröm. És utána a következő igevers még fontosabb, amelyen azt olvashatjuk, mert aki ezekben szolgál, tehát ebben szolgál, ez fontos, itt a szó szerint rabszolgál kifejezés van, vagyis Krisztus uralmat lévő embernek a munkájáról van szó, az kedves Isten és az emberek előtt meg kipróbált. Hát igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Ahol ez megnyilvánul, ott Isten királysága van. Jézus is nagyon érdekes, hogy ott mikor a örömolajával lett felkenve, akkor ott nem az általános örömszót használja a görög, a kárá kifejezést, hanem egy másik szót használ, ami újongást jelent. Hát az újongás olajával lett Jézus is felkenve, tehát nem egy ilyen komorképű messiást kell elképzelnünk, hanem egy vidám életre való tetrekész, nagyon is határozott messiásunk van. Nézzük meg tehát a Lukás 16:16-ot, nagyon nem kanyarodunk el a témától, vigyázni kell, mert sok minden van itt. Ahhoz, hogy ezt az igét megértsük, vissza kell menni a kicsit az első századba is, valahogy bele kell magunkat élni abba a közegbe, abba a helyzetbe, ahol Jézusnak ezek a szavai elhangzottak, ezek a mondatai megjelentek. A nyugati teológiának az egyik átka, hogy a zsidó hátteret és a rabbinikus írásokat kivették az írásmagyarázati szűrőjükből, ezt hermeneutikai filternek is hívják egyébként, kiszedték belőle, és emiatt nagyon sok mindent nem értenek meg a Bibliából. Két dolog, az elején nagyon hamar kiderül két dolog. Az egyik az, hogy a törvény és a proféták bemerítő Jánosig voltak. Ez azt jelenti, hogy a törvény és a proféta, az ószövetségi korszak bemerítő Jánossal, mint a legutolsóval véget ér. Utána nincs. A törvény és a proféta időszak, a zsidókhoz írt levél is beszél egyébként erről, hogy utoljára Isten Jézusban szólt hozzánk, tehát a bemerítő János fellépése és szolgálata lezárt egy korszakot. Ezzel most lehet merengeni, hogy most honnantól kell számítani az új szövetséget, Jézus bemerítkezésétől, feltámadásától, mennybe menetelétől, vagy kereszthalálától, vagy az úrvacsorától kell, mindez lényegtelen. A hangsúly azonban, hogy a törvény és a proféták bemerítő Jánosig voltak, és mivel bemerítő János volt ennek a legreprezentálsabb képviselője, nem véletlenül mondja a Máté evangéliumban hasonló igehelye, hogy asszonytól nem született nagyobb ember, mint János. Tehát ő egy olyan személy volt, akiben gyakorlatilag a törvény, a proféták és mindaz, amit Isten elvár egy embertől, az benne megtestesült gyakorlatilag. Azt mind bemerítő János képviselte, és a római levél harmadik részében van egy kulcsige vers, az Istennek az üdvözítő kegyelme megjelent, és úgy folytatja egy gondolatban, hogy a Istennek a megigazulási területe a törvénytől, törvény nélkül jelent meg. Ez egy nagyon rossz fordítás, ugyanis itt a nélkül szó helyett a független szó szerepel az eredetiben, vagyis Istennek a történetében most nem a törvény nélkül jelentek meg a dolgok, hanem a törvénytől függetlenül. A törvényre most is szükség, hogy az embereket elvezesse Krisztushoz. Ennyi dolga van a törvénynek, hogy az embereket szépen kézenfogva vigye a kereszthez. Ennyi dolga van a törvénynek, ennyi megmaradt, de a rituális, ceremoniális törvények és egyéb törvények félrelettek téve az útból, hogy az emberek hitáltal tudjanak üdvözülni. Ez a római levél és a Galata levélnek a nagy témája, amelyben ott is a kísértés megvolt, hogy ahhoz, hogy jó keresztény legyél, ahhoz előbb jó zsidónak kell lenned. Erről szól a Galata levél tulajdonképpen, ezt a problémát feszegeti. Jó, akkor nézzük meg egy igeverset, hogy meg tudjuk érteni, hogy mit is jelent ez a Jézusi kifejezés. A Mikás 2.12.13-ban azt olvashatjuk, mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákób, összetakarítom Izrael maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bokrai juhokat, mint nyájat az ő karámja közé, hemzseglek majd az ember sokaság miatt. Előttük megy fel majd az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun, és vonulnak, kivonulnak, és előttük megy királyuk, és élükön az Úr. Hát ez így látszólag első nekifutása úgy nem nagyon passzol ez az igényhez, igaz? Ha úgy belegondolunk, ez úgy nem. Amikor Jézus ezeket a szavakat elmondja, akkor tudni kell, hogy a messiási várakozással kapcsolatban nagyon sok a leírás van a zsidó szakirodalomban, ezt most Talmudnak hívjuk. Azt, hogy most a Misna, a Gemara, az Agadda vagy bármelyik részében találjuk meg ezt, ez most teljesen lényegtelen. Ebben az időben nem volt leírva, csak tanították őket, tehát leírni nem lehetett, csak tanították ezeket a részeket. És a messiásnak nagyon sok címet és nevet olvastak ki a Bibliából. Nagyon érdekesen, de mindegyiket végigven ebből a szempontból, hogy a zsidók hol látnak messiási szimbólumokat vagy képet. Azt is látják, hogy a zsidóknak a írásmagyarázásuk négy szinten mozgott. Volt a Pesát, Remez, a Darás és a Szod, és az egyik ilyen volt a Remez, ami azt jelenti, hogy sejtetés. Tehát nem biztos, hogy úgy van, de lehet. Ez egy ilyen bizonytalansági faktor volt, de ez a kategória, amiről most itt szó lesz, ez szinte egy szó szerint értelmezés, ez a Pesát volt, ami azt jelenti, hogy ők itt egyértelműen messiási utalást látnak. Az egybegyűjtelek kifejezés itt a héber szövegben egyértelműen arra utal, hogy betakarítást, összegyűjtés jelent, és a 70-es fordítás a Septuaginta is a szünagó kifejezéssel fordítja, amiből a zsinagóga szavunk is számazik, illetve az egyik jelentése is ebből fakad. Hát itt egyfajta egybegyűjtésről beszél az írás, és mivel két vagy három jelentése is van ennek az ige szakasznak, éppen ezért most csak a miénkhez kapcsolódóról beszélek. A bokrai juhoknál ott csak annyit jegyzek meg, hogy az újfordítású Bibliában a bokra szó nem szerepel. Ott a helység nevet lefordították magyarra, karámszóra, a bokra karámot is jelent. Csak ez az a probléma, hogy a utolsó idők egyik legnagyobb proféciája az, hogy amikor a visszatérő messiás megmenti a népe maradékát, az pont bokrából fogja majd előhozni. és hogyha nem tudjuk, hogy itt a bokra kifejezés szerepe, hanem csak a karám szó, akkor nem fogjuk tudni azt, hogy az összegyűjtése majd a bokrai térségből az Edom területén van. Ézsaiás azonnal beugort nekünk, ki az, aki jön vérvörös ruhából, Edomból. Hát Armagedonban nem lesz csat, ezt felejtsük el, hogy csak összegyűlekezés lesz, majd ott bokra és Edom térségében lesz majd a nagy háború. De ez csak most nem megyünk mélyen bele. Ez a lényeg, hogy Istennek volt egy ilyen terve, hogy össze fogja gyűjteni Izrael népét, mint a bokrai juhokat egy karámba. Hát Istennek ez volt a terve, hogy el fog majd jönni valamikor az az időszak. Ne felejtsük el, hogy ugyebár Mikás prófétánál járunk, ez Ézsaiás kortársa, tehát az asszír fogság után vagyunk, és ez egy profétikus bátorítás volt, hogy egy karámba össze fogja gyűjteni Izrael az ő népét. A karám a új szövetségi, illetve az ószövetségi értelmezés szerint az mindig a törvény uralmát jelenti. Hát amikor a nyájat bezárja egy karámba, akkor törvény keretei közé helyezi. Ezt a rabbinikus írásokban úgy olvashatjuk, hogy a Tzajak Tóra, vagy a törvénynek a kerítése. Jézus és a farizeusok mindig ezen konfrontálódtak össze, hogy a farizeusok felállítottak a törvény köré egy millió szabályrendszert, mert arra helyesen rájöttek, hogy a nép megszegi a törvényt, akkor pusztulás meg ítélet jön, ezzel tisztában voltak, különösen a babiloni fogság után. De amikor elkezdték ezt az eszmerendszerüket felépíteni, akkor egy hatalmas védőkerítés, egyfajta karámot húztak a törvény köré, és Jézus ezt a karámot mindig berúgdosta. Tehát Jézus mindig ezen konfrontálódott, ha megnézitek, Jézus sohasem a törvényt sértette meg, hanem a farizeusok szokásait és hagyományait, amit nem lehetett az igéből igazolni. Tehát ez volt az a fajta karám, ez a törvénynek az uralma, és ez egy olyan szimbólum volt, hogy ez a karám egy átmeneti hely. Tehát nem egy végleges hely, mint egy akol. Az akkor éppen ezért az új szövetség szimbóluma, ami egy fix hely. A karám az egy átmeneti hely, beesteledik a nyájra, és akkor a pásztor vagy kövekből, vagy pedig ilyen különböző ilyen szúrós ágakból egy karámot készített a nyájnak, és abba terelte be őket éjszakára. És ez a kifejezés, ami itt szerepel, hogy kitörnek, ez a fajta kifejezés, ugyanez a szó szerepel a héberben, mint ami itt a ógörög szövegben, hogy erőszakkal tör abba. Tehát itt Jézus ezt a képet használja, hogy amikor ő megérkezik, akkor az emberek ki tudnak törni a törvény uralma alól. Ez erőszakosság kell. Azt is látni kell, hogy a zsidóságban, amikor valaki eltért a zsidó hittől, vagy most majdnem azt mondtam, hogy kikeresztelkedett, már még abban az időben nem volt ilyen, de mondjuk bármi miatt elhagyta a zsidó hitét vagy vallását, akkor három szintű büntetési kategória volt, a nezifa, a niddui és a kerem. A kerem volt az átok, az első az csak egy ilyen kis büntetés, milyen vesszőzés, a második az meg ilyen 30 napos eltiltás volt a zsinagógai istentisztelettől, és a legvégső volt az átok alá helyezés, őket hívták egyébként mesumedeknek vagy hitehagyottaknak, és ezzel járt az, hogyha valaki kitör ebből a karámból, ott hagyja az ószövetségi életvitelét, és belép az Isten királyságába. Tehát Jézus erről beszél itt, és az úttörő kifejezést a rabbik úgy magyarázták, hogy mondja is az ige, előttük megy fel majd az úttörő, ez pedig az útkészítő. Ki volt az, aki elkezdte az útkészítést Jézusnak? Bemerítő János. Tehát Bemerítő János volt az, és ilyen közel-keleten ma is gyakori kép, hogy amikor ilyen kőfalból csinálnak ilyen átmeneti kerítést az ilyen juhoknak, akkor és jól össze vannak zsúfolva, elsőbb a hideg miatt éjszaka, hogy jó melegen tartsák egymást, ne szóródjanak nagyon széjjel, akkor reggel az ilyen vezérkosok, meg az ilyen erősebb jószágok szabályosan kitörik a falat, kidöntik a falat, hogyha a pásztor nem vigyáz, de ezt az erőszakos képet használja itt a Szentírás. És a úttörő kifejezés, ami itt a Perec szó, ez egy messiási név volt. Tudjuk, hogy Jézus nemzetség táblázatában találkozunk ezzel a névvel, ugye? Ismerős? A Perec. Perec, Eszrom, Arám, Aminadab, Naászon, Számon, Boáz, Rutobed, Isáj, stb. Hát ott van ez a Perec kifejezés, és ők ez a messiási névnek tartják, mivel Júdával van kapcsolatban, abból származik a királyi pálca, a fejedelem, a fejedelmi jogar, éppen ezért ez a Perec kifejezés, ez az úttörő kifejezés egy messiási szimbólum lett. Na most, ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor igazából nem tudjuk megérteni, hogy miről is van itt igazából szó. És ami még szintén fontos, hogy előttük megy, ez se lett teljesen pontosan lefordítva, ugyanis itt az eredeti héber szövegben az szerepel, hogy az arc. Valakinek az arca előtt haladni. Itt igazából erről van szó szerint, hogy az arca előtt halad valaki, és nem tudom, beugrik-e ezzel kapcsolatban egy új szövetségi ige. Jézus mit mond Jánosról? Máté 11:10, mert ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Hát Máté világosan lefordítja egyértelműen az a héber és az arám kifejezés, hogy Isten orcája előtt fog ez a dolog történni. Tehát amikor Bemerítő János eljött, ő volt az az illés, az úttörő, aki megkezdte az Isten királyságának a hirdetését, megnyitott egyfajta rést, és Krisztus szolgálatával pedig ez teljessé vált, és az emberek ki tudtak jönni a törvény uralma, a törvény igály alól. Különösen a Máté evangéliumában olvasunk sokat erről, hogy olyan volt a nép, mint a eltévejedett juhok. Semmi étel, táplálék, egyszerűen a farizeus írástudók és tanítók egyfajta ilyen szellemi diétán tartották őket, és ilyen lesaványodott nyájjal voltak kapcsolatban, és szintén fontos, hogy amikor ezek az emberek kijönnek ebből a beszorított állapotból, ebből a törvény uralmadó aló részben, átmennek egy kapun, ennek tudjuk, hogy két szimbolikus jelentősége van az új szövetségben. Egyik kapu az a menjetek be a szoros kapun és keskeny úton, tehát be kell lépni az Isten királyságába, a másik pedig ki kell mennünk Krisztussal együtt a kapun kívülre, vállalva vele együtt a gyalázatot. Hát ez igazából ennek az ige szakasznak az értelme, hogy a törvény és a proféták Bemerítő Jánosig voltak, ő volt az a személy, aki előkészítette ezt az utat, és akik felvállalták azt a harcot, azt a nehézséget, vállalva az üldöztetéseket és megaláztatásokat, ami azzal jár, hogy valaki Krisztus követője lesz, azok gyakorlatilag erőszakkal, szó szerint kitöréssel, mert a görög szó is kitörést jelent, és kitartást is jelent. Tehát nem csak arra van szükség, hogy elkezdjél kitörni, hanem tartsál is ki ebben a dologban, ne hátráljál meg. Jézus nagyon sokszor biztatja a tanítványait is pont ezzel kapcsolatban, hogy sok nyomorúságotok lészen, de ne féljetek, én legyőztem a világot, zsinagógában majd oda visznek a helytartók elé, megvesztőznek, megvernek benneteket, halálra adnak, családtagok elárulnak. Hát Jézus beszél arról, hogy nem egy egyszerű dolog ez a fajta döntés az Isten királyságával kapcsolatban. Tehát az erőszakosság tulajdonképpen ezt jelenti, hogy kész legyél mindent odaadni, kész legyél mindent felszámolni azért, hogy Krisztus uralma megvalósuljon az életedben. Nem voltam nagyon rabbinikus? Próbáltam úgy kicsikét érthetően. Igen, ez a két igevers, amiről beszéltem, a Máté 11:10 és a zsidók 13:12-14. Hát érdemes ebből a szempontból is tanulmányozni az ószövetségi írásokat, hogy milyen messiási címek vannak benne, mert sok írásmagyarázati hely, főleg az evangéliumok nem érthetők meg enélkül. Tehát nem tudjuk megérteni, hogy például Jézus miért, vagy a János evangéliumban miért szerepel annyiszor a világosság kifejezés. Hát azért, mert a messiás egyik neve a Nehora volt, ami a Dániel 2-ben benne, hogy nála lakik a világosság. Ez például is egy messiási cím volt, hogy ilyen volt a Mimra kifejezés, vagy például a Metatron kifejezés, vagy ez a Perec kifejezés is például, vagy a Ben Enos kifejezés. Nagyon sok messiási cím van a rabbinikus írásokban. Az igazi kérdés tulajdonképpen az, hogy amikor idáig eljutunk, és a hívő ember megtér, újjászületik, akkor előfordulhat az, hogy valami oknál fogva valamilyen módon megreked a lelki hitéletében. Nagyon sok oka lehet ennek, de még hívő körében is előfordul az, hogy egyes hívők ilyen karámokat építenek maguk köré. Bezárkóznak, egy begubózott életet élnek, tulajdonképpen egy olyan álomvilágba vagy látszatvilágba helyezik bele magukat, hogy látszólag hívők, ők olvassák a Bibliát, imádkoznak, gyülekezetbe járnak, talán még szolgálnak is, de valahogy nem úgy mennek a dolgok. Nagyon sok problémájuk van, frusztráltságuk van, rossz érzéseik, gondolataik, valószínűleg hibás gondolkodásmód és egyebek miatt is, de ez az igeszakasz arra bátorít bennünket, hogy légy erőszakos és tör ki. Felsoroltam néhány dolgot, hogy mik okozhatnak ilyen problémákat. Az egyik ilyen lehet a hamis gondolkodásmód. Ilyen karám szindrómát tud létrehozni egy hívő ember életében, rosszul gondolkodik Istenről. Úgy gondolkodik Istenről, hogy ha nem fogok szolgálni az Urat, agyon fog ütni. Ha nem csinálom meg ezt vagy ezt, akkor biztos, hogy valami csapás fog engem érni. Vannak ilyen gondolkodásmódok hívő emberek életében. Ha nem olvasom ennyi percig a Bibliát, akkor biztos, hogy a következő hónapban valami nagyon nagy probléma fog történni. Hát van egyfajta rossz gondolkodásmódja a Isten képével kapcsolatban. Vagy hamis képe van a jövőjével kapcsolatban. Vagy a Isten gondviselő kegyelmébe vetett hittel kapcsolatban. Nem tudja elhinni, hogy Isten gondját viseli. A Máté 6-ban a királyságnak a nagy evangéliumában azt olvashatjuk, hogy ne aggódjatok azért, hogy mit egyetek, mit igyetek, mit ruházkodjatok. Tehát nem két probléma az, hogy kínai boltban mész be, vagy a butikba, ez nem lesz probléma, hanem keressétek először az Isten királyságát és az ő akaratát, és a többi, vagy ezek megadatnak nektek ráadásul. Tehát a hívő ember életében, ha az Isten királyságában van, annak a erőforrásaival él, abban szolgál, akkor a többiről, ami úgymond a hétköznapi dolog, arról Isten viseli a gondját. De ehhez egy gondolkodásmód váltás kell, hogy Istenem be fogja tudni tölteni a szükségeimet. Lehet, hogy bővölködni fogok egyszer, lehet, hogy egyszer szűkölködni fogok, de egy hívő ember a földön nem rendezkedhet be. Ezen a földön csak jövevények és vándorok vagyunk. Egy hívő ember a földön nem építhet úgy karriert, hogy ez közben az Isten királyságának a rovására megy. Mert sem abban nem lesz áldása, sem pedig a szolgálatában nem lesz áldása. Egy hívő embernek úgy kell gondolkodnia, hogy egy átmeneti helyen vagyok. Idéglenesen le vagyok ide téve, 20, 30, 40, 50, 60 évre, kinek mennyi adatik ebben a földi életben, és ez a 20, 30, 40, 50, 60 éven fogja eldönteni, hogy odaát mi lesz a sorsom. Isten királyságában milyen pozíciót, milyen helyet fogok eltölteni. Sokan irigyek a 12 apostolra, mert nekik az a kiváltság jut, hogy ők fognak ülni majd a 12 királyi székbe, az 1000 éves királyságba, ítélni fogják Izrael törzsét. Mert ezért azt végig kell gondolni, hogy ezek az emberek mind mentek keresztül, miután megérkezett Pünkösd, és elkezdték az Isten királyságát hirdetni. Egy kivételével mindent keserves kínok között megölték. Kivégezték. Tehát ők nem semmit tettek le azért, hogy ők ezt a királyi széket megkapják. És nagyon szeretném még egyszer aláhúzni, hogy nem véletlen, hogy ebben a laodiceai korszakban a maradék, a hívő maradék, aki győztes tud lenni, el ne tud állni a langyosságnak, a világiasságnak, nem engedi, hogy a világi dolgok beszűrmekedjenek az életébe, és engedi is az isteni rendreutasítást és fegyelmet az életében, annak mely utalmat ígér Krisztus. Megadom neki, hogy velem együtt üljön az én királyi székemen. Tehát olyan korszakban élünk, amikor a hívő maradéknak az egyik legnagyobb kiváltság fog jutni. Ebben a jelenlegi korszakban, a Szentírás tanítása szerint, és ezért fel kell számolni a hívő ebben a vakságot, a langyosságot, és a laodiceai korszaknak a nagy problémája, hogy mondtam, egyrészt a demokratikus berendezkedés, hogy a hívő emberek eljárnak gyülekezetbe, megvan mindenük, mindenben meggazdagodtak, ma már két kattintás az interneten és 20 millió tanítást tudsz letölteni, mindened megvan, amit csak akarsz, de egy probléma van. Jézus kívül van az ajtón. Ez Laodicea másik nagy problémája a demokratikus berendezkedés mellett. És azok a hívők válnak igazából így langyossá, amikor látják a vezetők, vagy akár egy közelálló testvér is, hogy egy bűn van az életében, egy megtörés van az életében, vagy valami ilyesmi dolog, akkor szeliden inti, figyelmezteti, és azt mondja, hogy köszönöm, én ebből nem kérek. Inkább megyek egy másik gyülekezetbe. Tehát ezt a fajta teokratikus rendet, ezt a fajta isteni kormányzást már nem hajlandó megengedni az életében. Tehát ez a hamis gondolkodásmód, ebből ki kell törni, ahogy a Korintus levélben mondja az ige is, fogjul ejtünk minden egyes gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És ott az is érdekes, hogy mondja az ige, hogy lerontjuk a különböző erősségeket, ott például az egyik görög kifejezésben a logismos kifejezés van, és a logikus gondolkodásmódot. A hívők annyira profin fel tudják építeni a maguk tanrendszerét az agyukkal, hogy az valami szenzációs. Logikus gondolkodásmóddal bármit be tudunk bizonyítani a Bibliából, bármit be lehet bizonyítani. Mindent, akármilyen tantétel van, ha megnézzük a millió tévtanítást, ők is mind a Bibliából bizonyítják, hogy nekik igazuk van. Az ember logikus gondolkodásmódja nem ismer határokat. Éppen ezért van az, hogy a megtérés is a gondolkodásmód megváltozása. A metanoia kifejezés, a Schub Héber megfelelője, azt jelenti, hogy megváltozik az ember gondolkodásmódja. Elkezd másképp gondolkozni. Valami gondolatomban összevetem az igével, megnézem, hogy Uram, ez tényleg így van. És engedem, hogy a Biblia korrigáljon engem, és ne én a Bibliát. Ez is nagyon fontos dolog. Ez tehát a hamis gondolkodásmód. A következő a vallásos élet. Ez is gátja lehet annak, hogy valaki előrébb lépjen a megszentelődésben, előrébb lépjen a növekedésben, hogy a Bibliában is látjuk, hogy aki hitről hitre jut, Például Péter is, majd az árnyéka is gyógyított. Péter, vagy Pálnak a ruhái is, tulajdonképpen az izzadságtörlő kendőkről van szó az eredeti szövegben, elvitték a betegre, rátették, az is meggyógyított. Olyan transzferenciája volt még az árnyékuknak is, meg a ruhájuknak is, amely szinte hihetetlen volt. A katolikus tradíció ezt elvitte abba, hogy a mindenféle Péter kisujjától elkezdve minden gyógyít, már meg minden egyes fadarab. De ez abban az időben tényleg működött. De ők olyan hittel rendelkeztek, azzal a isteni reménységgel rendelkeztek, hogy szólnak, és akkor megvan oldva. Ezüstöm, aranyam nincs, Jézus nevében kelj fel és járj. Nem volt ott semmilyen nagy különleges dolog, 5 órára meghirdetünk egy alkalmat, semmilyen nagy rendszer, vallásos dolog nem volt. Mentek és csinálták a dolgokat, ahogy mondtam, az Isten királysága az első századi hívők életében teljesen természetes volt. Természetfölötti kapcsolatuk volt Istennel, természetfölötti kommunikációjuk volt, természetfölötti növekedésük volt. Ezt is tudjuk, hogy egy profécia beteljesedése. A Ézsaiás 9-ben olvashatjuk, hogy uralmának a növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján. Tudjuk, hogy Dávid trón és a Dávid sátra egy nagyon fontos fogalom az új szövetségi gyülekezet üsztörténetében. Tehát a gyülekezetnek az a természetes, hogyha növekszik. Krisztus uralmát kiterjeszteni. Semmi másról nem szól a gyülekezet földi elhívása, mint arról, hogy akik megtértek és újjászülettek, és Isten királyságának a tagjai, hogy Istennek ezt a királyságát kiterjesszék a földön. Erről beszél Jézus is, tegyetek tanítványokká minden népeket, merítsétek be őket, és amikor azt mondja, hogy tanúim lesztek Júdeában, Samáriában, mindenfele a föld végső határáig, ez tulajdonképpen az a missziói parancs. Ez azután mondja el, hogy 40 napig beszél előtte nekik az Isten királyságáról. És a vallásosság pont ettől fosztja meg az embereket, hogy van egy megszokott vallásos élete, hogy reggel mikor kell, mikor olvas Bibliát, mikor szolgál. Az is megvan szabva, hogy mikor hívhat vendéget, mert olyan is van, aki este 7 és 8 között mondjuk csütörtökön nem hív vendéget, vagy szerdán, mert épp a kedvenc sorozata megyen, ilyen is van egyébként, de megvan szabva neki, hogy mikor lehet még a vendégeket is fogadni. Tehát ebből is ki kell törni. A vallásos élet az mindig megfosztja a Szentléleknek a spontanitását a hívő ember életében, mert én azt mondom az Úrnak, hogy én 6-tól 7-ig Bibliát olvasok, és a Szentlélek azt akar, hogy 7 óra 1 perckor szóljon hozzám, én nem mondhatom azt, hogy bocs Uram, 7-ig nem szóltál, akkor most majd este 7-kor megint. Nem. Engedni kell a Szentléleknek ezt a fajta spontanitását az életünkből, és nem szabad, hogy megengedjük, hogy beálljon, bemerevedjen az életünk. Legyünk nyitottak a Szentlélek dolgaira. Nekem is új dolog volt, amikor pár ajándékot is felfedeztem, ami így alkalomszerűen működött, én is meglepődtem magam, hogy itt már valami nagy baj lesz. De rájöttem, hogy nincsen semmi baj, csak engedtem, hogy a Szentlélek még mást is használjon az életemben, nem csak azt, amiről esetleg gondoltam, hogy megvan. Tehát legyetek nyitottak a Szentlélek munkájára, kérjétek az Urat, hogy vezessen benneteket, ha ilyen megrögzöttségeitek, szokásaitok vannak, vizsgáljátok felül. Ez nem probléma egyébként, semmi baj nincs az igeolvasással, imádkozással, szolgálattal, csak a kérdés az, hogy milyen hozzáállással teszed. Megszokásból vagy isteni vezetésre. Ez igazából, ami nem mindegy. Ebből is ki kell tölni sok ember. Tradíciók és hagyományok. Szintén nagyon fontos dolog, hasonlít a vallásos élethez. Itt igazából az a fajta megszokottságról van szó, hogy az ő életében nem szólhat bele senki. Tehát van neki egyfajta istentiszteleti elképzelése, egy maga választotta istentisztelet, és abba senki nem szólhat bele. És ha bármi ezt a megszokott ritmust és életvitelt felborítja, arra úgy néz, mint egy ellenségre. Ahogy a farizeusok is tették Jézussal. Hogy a farizeusok nem szokták meg, hogy vasárnap vagy szombaton gyógyítsanak, de Jézus meg így szokta. Hát Jézus az úgy látta jónak, hogy szombaton is lehessen meggyógyulni az embereknek. Vagy a hagyományok alatt azt is értem elsősorban, hogy ne hagyományos módon gondolkodjunk arról, hogy az Istennek való engedelmességben. Ahogy az előbb is mondtam, legyünk nyitottak arra, hogy Isten tovább akar bennünket vezetni ebben a dologban. Szintén probléma lehet az is, hogy sokan csak bizonyos módon tudják elfogadni Istennek az igét és Istennek a beszédét. Tehát nem mindegy, hogy például ki prédikál. Nem mindegy az, hogy honnan prédikál. Én is megkaptam ezt egyszer egy XY helyen, hogy nem a szószékről prédikáltam, hanem a kottatartó állványra, és akkor mondták, hogy az Úr igéje csak a szószékről jöhet. Hát mondom, akkor nagy baj van, mert mondom, Jézus ugyebár a hegyoldalban volt, meg csónakban volt, azt nem tudtam, hova teszi a testvér utána, de ráhagytam, majd megtér abból is. Hát ez is probléma, hogy sokan nem tudnak ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, hogy a Bibliát csak ülőhelyzetben vagy térdelve lehet olvasni, mert máskülönben nem szól a Szentlélek. Tehát vannak ilyen problémák, felül kell ezt is vizsgálni. Következő a langyosság és a demokratikus gondolkodás, erről már kicsikét beszéltem. A demokratikus gondolkodásról módon csak annyit szeretnék mondani, hogy főleg ebben a mai posztmodern meg individualista korban nagyon nehéz egy friss, megtérő embernek, különösen fiatalnak, aki azért valljuk be, a statisztikák szerint valószínűleg nem egy egészséges családi háttérből érkezik. Nagyfokú lázadás van az életében, akár a társadalommal szemben, a szüleivel szemben, iskolával, munkával kapcsolatos hozzáállásában. Nagyon-nagyon nehéz neki beintegrálódni egy ilyen teokratikus rendszerbe, hogy van egy vezető, vannak vezetők, akik számot adnak majd rólad, és hogyha kell, megintenek, ha kell, feddenek, ha kell, korrigálnak, de ugyanakkor minden segítséget is megadnak abban, hogy előrébb tudjál lépni, de ezekből a dolgokból meg kell térni. És ez sok embernek nagyon nehezen megy, és meggyőződésem, hogy sokan ezért is hagyják ott az egyházat, és találják ki, hogy ők ilyen virtuális gyülekezetbe járnak, interneten keresztül zajlik náluk az istentisztelet, ugyebár adakozni se kell, de nincs úrvacsora sem. Tehát sokan elmennek ebbe az irányba, mert nem hajlandóak elfogadni azt a tekintélyrendet, amelyben egyrészt Jézus is belát, amikor János 5-ben beszél arra, hogy amit én cselekszem, ha azt cselekszem, amit az atya mond nekem, és az egyházban is ki a fő? Krisztus. Ahol nincs Krisztus, mint fő, ott fejetlenség van. Ez probléma. De sok helyen ez a gond, hogy ebbe a rendszerbe nem állnak be a hívők, és nem tudják elfogadni azt, hogy van egy pásztor, van egy házi csoportvezető, vagy bármi, függetlenül, hogy most milyen rendszerű a gyülekezet, hogy presbiteriánus, kongregacionalista, episzkopális, teljesen mindegy, hogy milyen rendszerről beszélünk, de ha nem hajlandó elfogadni ezt az Istentől nyert tekintélyrendet, ezt a Biblia lázadásnak is hívja. Itt most nem arról van szó, hogy a vezető nem hibázhat. Egy vezetőnek nem lehet rossz döntése, vagy nem láthat esetleg egy dolgot tévesen. Előfordulhat, ugyanúgy emberből van, neki is lehetnek olyan gyengébb pillanatai, vagy nem jól vette az Úrnak a kijelentését, ez természetesen előfordul, ez nem azt jelenti, de az, hogy csontból és élből elutasítani minden dolgot, ami a tekintélyrendből fakad, ez nagyon nagy veszély az egyházban. A következő kitörés a bűnből és a megtéretlenségből, hát ez okozza a legtöbb problémát a hívőknél általában, ezt a bezárt életvitelt, hogy egy bűnnel megterhelt szív, és ahogy mondtam, a testünk a Szent Szellem temploma, azért ez mindig egy konfrontáció a hívő emberrel. A Szentlélek győzködi arról, hogy vald meg, de eltelik egy idő után, megkeményedik a szív, a hívő ember nem hajlandó a bűneit rendezni, megvallani, nem hajlandó kimenni a világosságra, akkor egy ilyen gettó életet fog élni, mert mindig attól fog rettegni, hogy mikor fog lelepleződni ez az állapota. Mikor fog kiderülni, hogy verem a feleségemet, csalom a feleségemet, lopok a munkahelyről, bármilyen bűnről beszélhetünk, de ez ott lesz az életében, és az előbb-utóbb ki fog robbanni. Tehát a Szent Szellem egy bizonyos fokig ezt tolerálja, egy idő után a betegség, ez a fajta fizikális a bűn egy idő után fizikális betegségé is fajulhat elegészen a démonikus befolyásoltságig és a démonikus nyomásig. Szóval vannak a megkötözöttségek. Sok olyan hívő van, aki azért nem tud tovább lépni, mert valamilyen szenvedélynek a rabja, akár televíziónak, internetnek, bármilyen hobbinak, sportnak, ami sokkal több időt elvesz az életéből, mint amennyi már egészséges. Nem akarok törvényeket felállítani, nem akarok törvényeket hirdetni ezzel kapcsolatban, de érdemes megvizsgálni azt, hogy azzal a bizonyos hobbiddal, szórakozásoddal mennyi időt töltesz, ahhoz képest amennyit az Úrnak szolgálsz. Vagy például igét olvasol, igét tanulmányozol, vagy éppen imádkozol. Ezt a kettőt tedd mérlegre, és úgy körülbelül látni fogod a helyes arányokat, hogy merre billen a mérleg nyelve. Nem két konkrétan időpontokat megszabni, de lehet látni azt, hogy sok hívőnek vannak ilyen megkötözöttségei, és ha ezekből nem tud szabadulni, nem tud ebből kitörni ebből a dologból, akkor ez szintén problémát okozhat a növekedésben. Aztán van az önsajnálat és az aggodalmaskodás. Sok hívőnek ez is egy problémája, hogy nem tud élni a Krisztus identitással. Nem tudja felfogni azt, hogy én Krisztusban meg vagyok váltva, és az önsajnálat tulajdonképpen leértékeli Krisztus vérét. Mert a Krisztus vére volt a legdrágább ár, amit kifizettek értünk. Ezek után egy hívő nem mondhatja azt, hogy én értéktelen vagyok, meg hogy én semmi vagyok, meg hozzám nem szól már megint senki, meg ilyesmi. Hívő így nem beszélhet, mert a legdrágább ár lett, kifizetve értünk. De hívő nem mondhatja azt magára, hogy én senki vagyok, én értéktelen vagyok, engem mindenki hagyjon békén, meg jaj, már megint úgy néztek rá, meg stb. Én értékes vagyok. Miért? Nem azért, mert majdnem azt mondtam, hogy szép vagyok, mindegy. Hát nem azért, mert mit tudom én, itt dolgozok, meg ott dolgozok, meg amott dolgozok, hanem azért vagyok értékes, mert Krisztusban meg vagyok váltva. Istennek a gyermeke vagyok. Mennyei állampolgár vagyok, a földre akreditálva, bizonyos időre, és az a vágyam és a célom, hogy Isten akaratát ezen a földön betöltsem. Amit az életemre rám bízott, megszabott. Ez az én dolgom. Az, hogy az emberek ezen kívül rólam mit gondolnak, mi mások véleménye rólam, az huszadrangú. Azt számít, hogy Isten azt mondja a végén nekem, hogy jól van, hű szolgám, sokan volt, kevesen voltál hű, még többre foglak bízni. Egyedül egy hívő ember életében Istennek a véleménye számít. Itt most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy természetesen fontos és hasznos, hogyha valakit esetleg bátorítani kell, segíteni kell abban, mert megreked a szolgálatban, jön egy törés az életében, ez idézőjelben természetes dolog. Olyankor mellé kell állni, segíteni kell, fel kell rázni, ki kell hozni ebből a depresszióból, ebből a csüggedésből, a keserűség gyökere egy egész gyülekezetet le tud rohasztani. Tehát egy valaki elkezd keserni, hogy jaj, mi van már megint a világban, jaj, a gyereket már nem merem iskolába engedni, meg jaj, ez, az egész gyülekezetet képes rombolni, ez a fajta gondolkodás, mert egyrészt kivesz az emberek szívéből a hitet, hogy Isten Úr mindenek fölött. Probléma az iskolai problémák fölött, vagy Úr az iskolai problémák fölött, a munkahelyi problémák fölött, a társadalmi problémák fölött, minden fölött Úr az Isten. És a keserűség beszélre pont ezt a fajta hitet rombolja az emberekben, ilyen bomlasztó tevékenységet folytat. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a dolgok, ha önvizsgálatot tartotok, nézzétek meg, hogy mi az, ami akadályozza azt, hogy amire már elhívattál, amire benne vagy az újjászületésed által, amire jogod van, mert Isten országának az örökösen vagy, Isten királyságának a várományosa vagy, és majd be fogsz lépni az eljövendő dicsőségbe, hogy mi az, ami megakadályoz abban, mi az a karám az életedben, mik azok a szöges drótok, vagy bármik, amik megakadályoznak abban, hogy a tágas térre kimenjél. Malakiás próféta is arról beszél, hogy az Úrnak a napja, amikor eljön, meg ugye meg lesz sok minden, akkor, mint a hízlalt borja, kiugrálnak a akkorból, és mennek jobbra-balra mindenfele. Jézus tágas térre visz bennünket, hogy az ige is mondja, tágas térre vagyunk állítva, nem egy szűk, bezárt ketrecbe kell lennünk, hanem fontos az, hogy élvezzük ezt a krisztusi szabadságot. A Zsoltárok 23. része pont erről szól, hogy ha az Úr az én pásztorom, tehát személyesen az enyém, akkor nincs problémám. Van víz, van legelő, mindenem megvan, meg is oltalmaz engem a halálvölgye, az a probléma, az csak árnyék. Mondjuk az új szövetségben ez ki van fejtve Jézus által, hogy tulajdonképpen a hívő ember nem hal meg, csak elalszik, tehát a halál szellemével nem találkozik. Ezért mondja a Biblia, hogy a hívő nem hal meg, csak elalszik. Halál szellemével csak azt találkozik, aki el fog kárhozni. A hívőkért az Úr angyala fog menni, meg Jézus Krisztus, tehát a halál angyalával a hívők nem fognak találkozni. Nekem is ki kéne törni már ezt a prezentert valahogy. És egy igét szeretnék a végén így még megosztani veletek, ez, hogy nagyon bennem van, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei királyságára, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez gyakorlatilag Jézus, hogy Pál apostolnak az utolsó sorai az életében, amit papírra vetett, ez a második Timóteus levél, tulajdonképpen a testamentuma is Pálnak a végrendelete, a végekarata, és ha megnézitek, hogy tartja meg őt az Úr az ő királyságára, hogy megszabadítja őt minden gonosz cselekedettől. Mindentől meg tudja szabadítani az Úr. Pál apostol ezzel a hittel van, és a megtart kifejezés itt a görögben a szódzó van, az üdvösség szó tulajdonképpen megtartás, megmenekülés, szabadulás, mert a Bibliában ez a szó, hogy üdvösség, ez nincs benne az eredeti szövegben. Az üdvösség szó, ez egy teológiai kreálmány, mint a mennyország is, ez nincs benne a Bibliában. Mind a görög, mind a héber kifejezés szabadulás jelent. Megszabadulást jelent. Megszabadulást a sátán király uralma alól, és átkerülés az Isten király uralma alá. És ezért van a Bibliában, hogy leveri a vazzárakat, meg betöri az ércajtókat, meg a messiás azért jött, hogy a foglyokat szabadságra hozza, mert egy szabadítás hozott a messiás. Az üdvösség szó mindig egy távoli, valami jövőben elhelyező dolog, de lehet látni, hogy ezek mindig eltolják a hívő ember reménységét a rossz fogalmak és gondolkodásmód attól, hogy már most itt a jelenben tudja élvezni azt, hogy ha beteg a gyerekem, imádkozhatok érte kézrát étellel, ha anyagi problémáim van, akkor kérhetem a mennyáldását, hogy az Úr töltse be a szükségeimet. Tehát ezektől fosztják meg a hívő embereket a rossz gondolkodásmódból fakadó kifejezések. És a mennyei királysága kapcsolatban Pál apostol nem véletlenül fejezi be ezzel a kifejezését, hogy akinek dicsőség örökkön örökké. Úgyhogy arra bátorítok benneteket, hogy legyetek bátrak, ragadjátok meg az Isten királyságát, dobáljátok le magatokról mindent, ami esetleg akadályoz ebben a dologban, és legyetek győztesek. Amen.